műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.
Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A társasjátékok már évtizedek óta asztalhoz ültetnek családokat, barátokat, a közös minőségi élmény lehetőségét kínálva fel nekik. Az eltelt hosszú idő ellenére a társasjátékok szerepe mit sem változott. A kialakításuk és vetétársaik viszont annál többet. Napjainkban ugyanis a videójátékokkal, vagy éppen a virtuális valóság alapú játékokkal is fel kell vegyék a versenyt. Egy olyan színes, szagos, magával ragadó univerzummal, ami a tapasztalatok alapján képes nagyon gyorsan és nagyon hosszú időre beszippantani a felhasználóját. Érdemes azt is kiemelni, hogy a virtuális játékok esetében lehet egyedül is játszani, de ott van a több játékos üzemmód lehetősége, amikor az is elérhető, hogyha egyedül vagyunk a szobában, otthon, a képernyő előtt, akkor mással játszódjunk olyan személlyel, aki akár a föld másik felén van. Erre az egyedüli játékmódra és a több játékos mód kiküszöbölésére válaszoltak a társasjátékok, amelyek paradox módon egyes fajtáik legalábbis egyedül is játszhatók. Témánk: társasjátékok kontra digitális tér. Lejátszott küzdelem lenne? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Ince Gábor, a Taktiki Társasjáték fejlesztője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gábor, köszöntelek a digitális világban.
Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket, mindenkit.
Kezdjük rögtön onnan a mai beszélgetésünket, hogy mennyire vette vissza a meglátásod, tapasztalatod alapján a társasjátékok dominanciáját a videójátékok, azaz mennyivel csorbították a digitális megoldások a hagyományos játékok piacát?
Hú, ez egy nehéz kérdés, mert a társasjátékok és a videójátékok olyan két különálló játék piacágot képviselnek, amelyek eltérő célcsoportokat céloznak meg, és ugyanúgy eltérő élményeket is nyújtanak. Azonban szerintem mindkét piac számos változáson ment keresztül az évek során. A digitális technológia robbanásszerű fejlődése és az internet elterjedése ugyebár lehetővé tette a videójátékok számára, hogy komolyan domináljanak a szórakoztatóiparban. Tapasztalataim alapján a mobil játékoknak és az online multiplayer játékoknak is hatalmas népszerűsége van ezen a területen. Folyamatosan fejlődik a technológia és a tartalmi kínálat. Ezt mindannyian részesei vagyunk ennek az evolúciónak. A társasjátékok esetében ugyanakkor kiválóan tartsák a helyüket a játékiparban, ezt szintén személyes tapasztalatból mondom. Többek között voltam a németországi Essen társasjáték kiállításon is, és tényleg az egy olyan experienciális élmény volt, amit nehéz szavakba önteni. Az a jó, hogy sokan továbbra is élvezik, tehát előtérbe helyezik a fizikai társasjátékokat, mivel ezek lehetőséget nyújtanak a közösségi élményekre, személyes kapcsolatokra. Emellett a társasjátékok kreatív és társas képességeket is fejlesztenek, és sokan még mindig értékelik a kézzelfogható élményt, mint ahogy én is.
elmondtad, hogy még mindig széles körben vannak idézőjeles felhasználói a társasjátékoknak, de kik ezek napjainkban, kik azok, akik valóban hagyományos társasjátékkal játszanak, és ez egy új hullám, egy szűk réteg, vagy ténylegesen beszélhetünk arról, hogy elkezdődött egyfajta reneszánsz a hagyományos társasjátékoknak?
Az utóbbi években valóban tapasztalható egyfajta reneszánsz, szépen fogalmaztál, a hagyományos társasjátékok terén, amelyeknek ma is igen széles és változatos felhasználói köre van, és több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy a társasjátékok ismét népszerűek legyenek. Kihangsúlyoznám inkább ezt a közösségi élményt, szerintem ez amit érdemes kicsit boncolgatni. A társasjátékok ideális lehetőséget kínálnak a közösségi interakcióra is, a barátokkal vagy családdal való együttlétre. Az emberek azért egyre inkább értékelik a személyes kapcsolatokat is, a közösségi játékélményt. Sok esetben nélkülözhetetlen szerepet kap a szemkontaktus, illetve az, miként játék között láthatjuk a játékostársaink gesztusait, örömét, vagy éppen a szomorúságát, mert pont kap ki. Ezeket ugye elég nehezen lehet pótolni a digitális világban, és én éppen ezért látom ennek a pozitív jövőjét. Itt amúgy úgy szintén kihangsúlyoznám a kikapcsolódást és a stressz csökkentést. Most így eszembe jutott, hogy a társasjátékok nyilván remek lehetőséget kínálnak a stressz csökkentésére és a kikapcsolódásra, ami a modern életmód részeként szerintem nagyon fontos lehet. Mert mondanom sem kell, hogy számtalanszor tértem úgy haza, hogy egy kemény nap után leültünk a feleségemmel, tegyük fel fesztávozni, és akkor azon veszem magam észre, hogy már több mint másfél órája játszunk is, közben szó szerint megszűnik minden körülöttünk. Ezt az élményt, ezt nehezen pótolható, ez bármi mással is.
Beszélgessünk akkor egy hagyományos társasjáték fejlesztéséről is, hiszen egyrészt ez nem egyik napról a másikra történik, másrészt itt is szükség van számítógépre, valamint online megoldásra. De akkor hogyan is történik egy társasjáték fejlesztése?
A társasjáték fejlesztése komplex folyamat, egyfajta útvesztő, amely számos lépést is szakember vesz igénybe. Ezt most már tapasztalatból mondom, mivel én is megjártam ezt a kalandos utat a taktikai társasjátékommal. Először fontosnak találom, hogy kitaláljunk egy koncepciót. Ez magában foglalja a játék alapötletét, a célközönségét, a játék stílusát, a témát, tehát az alapvető szabályokat. Rögtön az elején alaposan ki kell dolgozni a játék szabályait és mechanizmusait. És ez már önmagában érdekes, de szerintem egyben hálátlan feladatnak bizonyul, mert ilyenkor sokszor újra kell tervezni a folyamatokat, a játék lehetőségeket, a játékmenet struktúráját, a pontrendszerét és egyéb fontos elemeket. Taktikai esetében mondhatni már olyan szinten voltam hetek után, hogy muszáj volt szüneteljek egy kicsit. Már kívülről kiveséztem az összes lehető legtöbb kombóját a játéknak, és kellett a felfrissülés hozzám. Sok mindenre rá lehet érni, például a prototípus elkészítésére. Én ezt úgy mesélem el nektek történetesen, mint aki tényleg így lépésről lépésre megtervezett egy társasjátékot, mert zárójelben úgy is lehet társasjátékot tervezni, hogy nagyon csak a mechanikára fókuszálsz, és nem adsz akkora hangsúlyt a maga a termék, tehát maga a formai megoldásukra, és ezt inkább rábízod a kivitele a kiadó cégre, mert a kiadó cég sokszor szereti ezeket a magát, a dizájnt, az ötletet ráhúzni a termékre. Viszont a prototípus elkészítésénél nem fülentek azzal, hogy csak a taktikai esetében számos formai megoldás született. Az elején letisztult geometrikus formával indítottam a játék elemeit, de mivel időközben megszületett a játék tematikája, beleértve a játék címét is, így a geometrikus formákból különböző egymástól eltérő alakzatok születtek, míg végül megszületett a végleges forma, a tiki istenszopocska, a maga a tiki istenszopocskák. Természetesen először 2D-ben papíron, majd ezt követően 3D-ben csiszolódott ki a végleges forma. Ebben a fázisban a játék még vicces, de nagyon távol áll a kész verziótól, mert hátra van még a számtalan tesztelés, itt furán hangzik, de igenis van meleg és hideg teszt. Ugye a meleg teszt az azt jelenti, hogy közvetlen a család tagokkal, a barátaid társaságában tesztelitek a játékot is. Ez azért hívják meleg tesztet, mert majdnem mindig mindenki pozitív visszajelzések halmazát gerjeszti, és akkor ettől csak az jön le, hogy milyen jó minden. De a hideg tesztnél ott konkrétan elküldöd a játékot, a prototípust különböző játékosoknak, akik nem ismernek, és akik tesztelik, és visszajelzéseik alapján amennyiben szükséges, módosítod a játékot, és így születik meg a véglegesített mechanikája ennek az egész terméknek. Itt van még a művészeti tervezés, ugye itt ebben a fázisban grafikusok, vagy bármilyen művészek dolgoznak a játék látványvilágán, karakterein, kártyáin és egyéb vizuális elemeken. Itt ebben szerencsésnek mutatom magam, én Kolozsváron dizájn egyetemet végeztem, és ezt a részét bőven kivettem én, szóval nem volt szükség, hogy külön szakembernek fizessünk ezért. Úgyhogy a játéktervetnek megfelelően, hogy mondjam, tehát a játéktervnek is megfelelően meg kell tervezni a standardokat, a játéktáblának és a dobozának a megfelelő méretét. Ez ugye már szintén nagyon szürreális példa, hogy ha nem megfelelő a játékdoboz méret, nem felel meg a standardoknak, akkor sok esetben nem veszik meg a játékgyűjtők, mert igenis vannak játékgyűjtők is, nem csak olyan célból vesznek meg manapság társasjátékokat, hogy közkedvelten havi rendszeressége játszódjanak vele, hanem egyszerűen gyűjtik mind a könyveket, mert tetszik akár a kiadó, vagy a maga stílusa, vagy a borítója is, akkor az milyen jól is fest a polcokon. És hogyha erre nem figyelünk oda, akkor már ez is egy buktatója lehet ennek a történetnek. Akkor itt, ami igazából még hozzátartozik, az a nyomtatás és a gyártás, mert miután a játéktervezés és a design része befejeződik a játékot, azt nyilván elő kell állítsák, gyártsák, és ez magában foglalja ugye a kártyák, kockák, bábuk és egyéb játékelemeknek az előállítását is. A kész játékokat be kell csomagolni, elosztani boltokba, vagy online piac térre, akkor a marketing és a promóció, a játékot a piacra kell valamilyen formában juttatni, amely magába foglalja a reklámokat, bemutatókat, az online jelenlétet és más promóciós tevékenységeket. A játék megjelenése után a fejlesztők továbbra is támogatják a játékot, javítják a hibákat, tehát erre is van példa, hogy hiába az a sok teszt, miután kikerült a piacra, még mindig kerülnek visszajelzések. Ez akár a Board Game Geek oldalán is követhető, hogy kiderülnek utólagos hibák, amiket még lehet javítani. Úgyhogy ez egy általános áttekintés igazából arról, hogy miként történik egy hagyományos társasjáték fejlesztése, és ezt még én mindig jelzem, hogy dióhéjban meséltem el nektek.
Annak ellenére, hogy ez egy dióhéj volt, és biztos vagyok benne, hogy ez rengeteg gondolkodást, erőfeszítést, álmatlan éjszakát tud okozni egy fejlesztőnek, miközben sokan arra gondolnak, hogy valaki felébred, megvan az ötlet, és akkor holnap után társasjáték is van belőle. Most, hogy így végighallgattuk ezeket a fázisokat, arra kérnélek, hogy beszélj arról is, hogy milyen szerepet játszik a fejlesztés egyes stációiban a számítógép, a digitális tér.
Sajnos, a számítógép ma már alapvető szerepet játszik a társasjáték fejlesztésében. számítógépes szimulációk is, játékfejlesztő eszközök lehetővé teszik a tervezőknek és fejlesztőknek, hogy virtuálisan teszteljék a játék alapvető mechanizmusait és szabályait. Ennek ugyebár jelentősen csökkentheti a fizikai prototípusok elkészítésének és tesztelésének időigényét. A játék grafikájának, karakter tervezésének létrehozása és szerkesztése is nagy mértékben függ a grafikai szoftverektől és eszközöktől, tehát ez is mérföldkövekkel meghaladja a régi időt, amikor mindent kézzel készítettünk. Én például a kolozsvári dizájnegyetemen nagyon dominált a kézzel készített tervrajz, szinte mindent is kézzel rajzoltunk, aztán hirtelen beléptünk a digitális korszakban, ahol a számítógépes grafika lehetővé tette a játékvilág részletes és látványos kialakítását. Akkor például a játékok hanghatásai, vagy a zenének a létrehozása és kezelése is mind-mind számítógépes alapú szoftverek segítségével történik. Taktiki esetében konkrétan vásároltunk egy skóciai angol hangot. Nem kellett más tenni, csak az általam írt szöveget lefordítani, elküldeni és kifizetni, és akkor megszületett a szinkron hang, amit az online platformon terjesztettünk videó formájában, és ezekhez mind nélkülözhetetlen a számítógépes szoftver.
Betérve az online felületekre, ezeknek megvan az a része is, ahol pénzt lehet gyűjteni egy adott projekthez, például egy társasjáték kiadásához is. Mennyire hatásosak meglátásod szerint ezek a felületek, illetve éltél-e ilyen, ehhez hasonló lehetőséggel a Taktiki esetében?
Igen, természetesen a Kickstarterről beszélgetünk ebben az esetben. Hát az online finanszírozási platformok, mint például a Kickstarter vagy az Indiegogo, valóban hatékony eszközök lehetnek ebben az esetben a társasjátékok, pedig más kreatív projektek finanszírozására. Ugye ezek a platformok lehetővé teszik a fejlesztők, tervezők számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a célközönséggel is, pénzt gyűjtsenek a projektjük megvalósításához. Azonban a hatékonyság és a siker mértéke szerintem számos tényezőtől függ. Előnyei például több előnyel szolgál ez az egész online finanszírozási platform, de például közvetlen kapcsolat tényleg a közönséggel, tehát ez egy nagyon-nagyon hálás előny. Ezek a platformok lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy közvetlenül tényleg kommunikáljanak a potenciális támogatókkal, megismerjék az igényeiket és visszajelzéseiket, és hogy bevonják őket a projekt fejlesztésében. Tehát a Kickstarter is így működik, hogy miközben bármelyik támogató, egy világ bármelyik pontján előre, úgymond idézőjelben előfizeti a termékedet, akkor kinyílik egy kapu előtte, be tud lépni ebbe a kampányba, és tud szólni, megjegyezni dolgokat, hozzászólni, és sokszor ez még előnyt is jelenthet egy ilyen kampány számára. A másik dolog, hogy elég magas láthatóságot biztosítottak a projekt számára, mivel tényleg sok ember böngészi ezeket az oldalakat nap mint nap. Lehetőséget van arra, hogy több támogatót bevonzál. Azonban szerintem annak ennek kihívásai, korlátai, tehát nem mindig garantált a siker. A projekt az nem mindig éri el a kitűzött finanszírozási célt, és ha ez nem sikerült, akkor ezt nem is valósítsák meg. Erre is volt példa, úgyhogy olyan, mint a Pandora szelencéje.
És a terjesztés szempontjából mekkora szerepe van az online térnek? Gondolok itt a fizikai és a nem fizikai üzletek helyzetére ebben a kérdésben. Vagyis inkább online, vagy inkább offline vásárolnak társasjátékot az emberek?
Az online tér is a fizikai üzletek egyaránt fontos szerepet játszanak ebben a fázisban. A válasz szerintem a régióktól, a piaci trendektől és az egyéni vásárlási szokásoktól függ. Sokféle kínálat, ez ami eszembe jutott az online piacokon, mint például az Amazon vagy a társasjáték specializált webáruházak rendszerint szélesebb választékkal érhetőek el, mint a fizikai üzletekben. Ez lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy könnyen megtalálják a keresett kedvencüket, akár ritká példányokat is, amiket nem igazán kapsz meg a sarkon lévő játéküzletbe. Ugyebár a kényelem a másik, amit kihangsúlyoznék, az online vásárlás kényelmesebb is lehet, mivel a vásárlóknak nem kell elhagyniuk az otthonukat, vagy az irodájukat, azért a játékért pusztán kávézás közben rendelhet, amit akarsz, és lehetőséget nyújt tényleg a tájékozódásra, tehát vélemények olvasására, és az árak összehasonlítására is, szóval szerintem ez egy remek lehetőség. Az online kereskedők gyakran kínálnak különféle kampányokat és kedvezményeket, amelyekkel a vásárlók pénzt takaríthatnak meg. Előrendelések, különböző csomagajánlatok, ezek mind-mind népszerűek a társasjátékok piacán. Akkor rátérve a fizikai üzletekre, ott megint érdekes, ott megint ennek az ellenkezőit lehet kitapasztalni. Tehát maga a keresem a jelzőket, a kipróbálás, a tapintás. Tehát a fizikai üzletek lehetőséget kínálnak arra, hogy a vásárlók megfogják, kipróbálják és megnézzék a játékokat a vásárlás előtt. Ez segít a vásárlóknak abban, hogy jobban megértik a játékot és megtalálják a nekik megfelelőbbet. A vásárlók azonnal, tehát hogy is mondjam, hát hogyha tényleg elmész egy játéküzletben, akkor azonnal megvásárolod a terméket is, nem kell várjál rá, tudom én, napokat. Ez most különösen még akár eszenciát is lehet egy hirtelen beugrott ajándékozáskor, amikor tudod, hogy a legjobb barátod pont egy társasjátéknak örül, és akkor nem tudod megvárni ezt a nélkülözhetetlen 3-4 napot, hogy elhozza a kurier a játékot, akkor ott van a remek lehetőség, hogy elmenj egy üzletbe. Néhány játékbolt közösségi eseményeket és bemutatókat is szervez, amelyek segítettek a játékosoknak másokkal találkozni, új játékokat felfedezni és tapasztalatokat cserélni. Ez szintén nem tapasztalható a digitális világban, vagyis az online térben. Az emberek vásárlási szokásai nagy mértékben változnak, és sokan inkább az online térben vásárolnak, mivel az kényelmesebb és szélesebb a kínálat. Azonban a fizikai üzleteknek továbbra is helyük van szerintem a piacon. Tehát különösen azok számára, akik szeretik a tájékozódást és az azonnali elérhetőséget. Én mind a kettőben volt tapasztalatom, úgyhogy nem tudok egyikről sem negatívat mondani. Összességében mindkét vásárlási lehetőség hozzájárul a társasjátékok elterjedéséhez és népszerűségéhez.
A műsor folyamán említetted a reklámozást, a társasjáték marketingelését. Ebben mekkora szerepe van akkor az online térnek, és gondolom, hogy a közösségi médiának is azért itt van egy fajsúlyos része.
Az online tér nélkül is elképzelhető lenne a kapcsolatfenntartása a társasjáték kiadóval, példaképpen az én esetemben, de az online eszközök is, ezek a kommunikációs csatornák ma már számos előnnyel járnak, amelyek nagyban segíthetnek a kapcsolattartásban. Itt van néhány ok például, amiért fontos lehet ez az egész. Például a kiadóval való kapcsolattartás során először is gyors és hatékony az egész kommunikáció. Most is emlékszem, amikor még leveleket írtam, amikor régi szép időben, az nem épp egy gyors és hatékony kommunikáció volt, hanem heteket kellett várni, mire megérkezett a válasz. Szóval különösen hasznos lehet, hogyha sürgős kérdések vagy problémák merülnek fel a játékfejlesztés vagy a piaci stratégia során. az online konferenciahívások vagy virtuális találkozók is lehetővé teszik a távoli vagy a nem ugyanabban a városban élő játékfejlesztők és a kiadók közötti személyes találkozást. Tényleg ez segít a projekt irányításában és a kapcsolattartásában is. Én ezt tapasztalom, szóval ha nem is heti, de havi rendszerességgel tartom a kapcsolatot a kiadóval, és abszolút remek lehetőség, amivel szerintem élni kell mindenkinek.
Elképzelhető ma ez a kapcsolattartás az online tér nélkül? Elmondtad, hogy régebb írtál levelet is, ami egy több hetes várakozási kifutási idő volt, amíg elérkezett, ott elolvasták, válaszoltak rá, és a válaszlevél pedig visszakerült hozzád.
Nem bánom, hogy ezt még egyszer megismételed, hogy elképzelhető, hogy...
Elképzelhető napjainkban az, hogy az online tér nélkül tartsál kapcsolatot társasjáték kiadás fronton, tehát akár a kiadóval?
Nem tudom, hogy vannak-e manapság még ilyen, van erre még példa most már. Annyira dominál ez a digitális világ, laptopok, telefonok világa, hogy az én esetemben ez nem elképzelhető sajnos. Tehát egy görög kiadóról beszélgetünk, akik nem éppen a szomszéd városban laknak, és ez a pörgés, ez ami diktálja tényleg ezt a mai trendeket, nem kimondottan támogatott formában van az, hogy most tényleg levél formában, postai címzett levél formában kommunikáljunk a kiadóval, úgyhogy én ezt jelenleg nehezen tudnám elképzelni. De azt mondják, hogy semmi sem lehetetlen.
Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy milyen mind offline, mind online lépéseket igényel az, hogyha valaki újra ki akarja adni a társasjátékot, vagy újra ki akar adni egy társasjátékot. Kérdezem ezt azért is, mert a taktiki első példányai elfogytak, és újra ki kell adni, viszont ha nem tévedek, ez már egy ráncfelvarrott kiadás lesz.
Talán túlzásnak találom a ráncfelvarrás, mint tékes jelzőt. A következő kiadás valójában annyiban fog különbözni, hogy nem fog tartalmazni Kickstarter kampányban elért tartozékokat, de azon túl ugyanarról a termékről beszélgetünk, mint korábban. Viszont tervben van egy külön kiadás, egyfajta kiegészítő doboz, amit a jelenlegi társasjáték mellé tervezek is, aminek az lesz a szerepe, hogy kiszínesítse, megfűszerezze a játékélményt. Ez egy opcionális dolog, de aki megveszi az alapjáték mellé, az biztosan nem fogja megbánni, mert sokkal több variációk halmazát tapasztalhatja ki az amúgy is változatos játszmák során. Fontos megjegyeznem, hogy én ebben a történetben már csak úgy szerepelek, mint játékfejlesztő, tehát minden ezt követő lépést maga a kiadó tesz meg ez ügyben. A játék ugyanúgy, mint korábban megvásárolható lesz különböző játékboltokban és online platformok piacán is.
A felvezetőben említettem azt, hogy léteznek olyan, hát idézőjeles társasjátékok, amelyeket egyedül is lehet, vagy csak egyedül lehet játszani. Mi ezeknek a létjogosultsága? Beszélgessünk erről is. Ezzel akarja felvenni a versenyt a hagyományos társasjáték, ami így már annyira nem is társas, a videójátékokkal, a virtuális valóság alapú megoldásokkal?
Én egy picit másképpen fogalmaznék. Ezt az úgymond egyedül játszható módot a mai trendek szerint szóló módnak hívják, és igen, sajnos egyre gyakrabban jelen vannak a piacon, de ez nem feltétlen számít problémának, bármennyire is fura. A szóló mód vagy egyedül játszható mód a társasjátékok világában azt jelenti, hogy egy játékos képes játszani a játékkal, anélkül, hogy más játékosok lenne szükség. Gondoljunk csak bele, hogy ez mennyire jellemző manapság egy ilyen tisztelet a kivétel a szociális világban, ahol az emberek általában nyerül vannak, nem igazán kapnak partnert, vagy nincs lehetőségük rá, és ez egy remek lehetőség erre a remek megoldás. Tehát ez egy olyan játékmód, ahol ami kifejezetten az egyedül játszók számára lett kialakítva, és lehetővé teszi számukra, hogy élvezhessék a játékot tényleg anélkül, hogy társakat kellene találniuk, vagy kooperálniuk kellene más játékosokkal. Általában olyan szabályokat és mechanizmusokat tartalmaz ez a szóló módú társasjáték, amelyek lehetővé teszik a játékosok számára, hogy ellenfelek helyett az AI, vagyis a mesterséges intelligencia, vagy a játékmechanizmus ellen játszanak fizikai formában. Az ilyen játékok általában egyedülálló kívásokat és célokat kínálnak, amelyeket a játékosnak el kell írnia a győzelemhez. Hát ez a játékmód különösen népszerűvé vált azok között, akik nem mindig találnak tényleg megoldást arra, hogy családiasabb körben játszassanak. De viszont élvezik a társasjátékokat, ragaszkodnak hozzá, nem mondanának le róla, vagy akik olyan játékokat szeretnének játszani, amelyeket nem lehet más játékosokkal játszani. Például a nem tudom, a puzzle játékok, vagy akár egy stratégiai játék, egy komplexebb játék. Na most ugye korábban említettem a fesztávot, annak is van szóló módja, tehát nem csak kettő, három vagy négy személyen lehet játszani, hanem egyedül is. Úgyhogy szerintem nagyjából ugye elmondtam mindent, ami a szóló módot jelenti.
De segíthet ez a szóló mód, ez az egyszemélyes játék akár abban, hogy a hagyományos fizikai alapon megjelenő társasjátékok ismét népszerűek, népszerűbbek legyenek, hogy egyfajta felfutást adjon ennek a reneszánsznak?
Természetesen segíti, mert úgy is fogalmazhatnánk, hogy társasjátékok, ha bár arról szólnak, hogy együtt egy társaságban élvezhetjük azt a játékot, manapság ez ugye eléggé átgondolt, mert nagyon sok ember egyedül él a mai világban, és pont ez egy lehetőséget kínál azoknak az embereknek számára, akik pont ebben a másik közegben vannak. Tehát egyértelmű, hogy segíti, és szerintem bár nem néztem soha utána, de biztos vagyok benne, hogy nagy százalék úgy az online, mint a fizikai játékboltokban a vásárlóknak a nagy zöme is sok játékot azért vesz meg, mert van benne ilyen szóló mód, vagyis egy játékos mód.
Nem szomorú ez, hogy a társas játékok, és hangsúlyozom a társas szót, eljutottak arra a szintre, hogy már nem nevezhető kimondottan társas játéknak, avagy hogy ez az egyszemélyes játékmód, amit a számítógép, a videokonzolok nyújtottak nekünk, ez most már áttevődött a papírformára, a hagyományos játékok világába, terébe is.
Hát egyértelmű, hogy nem tudom megcáfolni azt, hogy nem szomorú. Szomorúnak szomorú, de hogy nem szabad ezt így ennyire nyíltan leírni, mert tényleg ez egyfajta sodrás az árral, tehát mindig az van, hogy évről évre valamilyen formában úgy vagyunk, mint a kavi csapatokban, hogy formálódunk, csiszolódunk, változik körülöttünk, és velünk együtt minden is. Ezek itt most már sajnos új trendnek számítanak, és nem kérdés az, hogy gondolni kell azokra is, akik nincsenek, nem adott a lehetőség, hogy akár 3-4 testvéred vannak, vagy egy hatalmas nagy baráti köröd, sőt, itt még ez nem is lenne probléma véleményem szerint, mert fogadok, hogy van olyan személy is, hogy nagyon-nagyon nagy számban van barátja, és ott van a probléma, hogy pont a barátai nem szeretik ezt a fajta társaságig. Maga a játékot, mint szórakozási forma, de ő viszont igen. És akkor ő ennek ellenére rá van kényszerülve arra, hogy erre megoldást találjon. És itt van az a megoldás, hogy elmegyünk szépen a boltba, és megvesszük azt a játékot, amit lehet játszani egyedül is. Mert ugyebár ezek a játékok lehetnek kihívás jelentő és szórakoztató élmények tényleg azok számára, akik egyedül szeretnék élvezni a társasjátékokat. Lehet, hogy pont olyan személy vagyok, aki jobban szereti egymagában megoldani a problémákat, mint mondjuk együtt egy társam.
Összegezzünk. Van esély akkor a hagyományos társasjáték fennmaradására, vagy tényleg idővel mindent vinni fog az online tér, és legfeljebb csak egy szűk rétegnek fognak szólni az egykoron népszerű játékok, illetve azok újabb társai?
Határozottan igen. A hagyományos társasjátékoknak továbbra is van helye és esélye a fennmaradásra a játékpiacban. Annak ellenére, hogy az online tér és a digitális játékok is nagy szerepet játszanak. A hagyományos társasjátékoknak számos előnyük van, amelyek hozzájárulhatnak a túlélésükhöz és a népszerűségükhöz. Szerintem a szociális élmény, ugye a hagyományos társasjátékok és a közösségi és szociális élmény kínálják, amit az online játékok nehezen reprodukálnak. Az emberek élvezik a személyes találkozókat, a barátaikkal és a családtagjaikkal való játékot, játszmát és élményeket. Ezek szerintem maradandó élményt okoznak, tehát egy ilyen fizikai élmény sokkal inkább maradandó és permanens tud lenni, mint egy átlagos este úgy haverokkal, hogy nem vagyunk együtt, de mindenki ott ül a kék doboz képernyővel szemben is, és bármilyen érzés nélkül játszik, de itt most megint nem akarok ezek ellen beszélni, mert ebben is volt annak idején tapasztalatom, és ez is maga módján külön élményt indított. Ugyebár a kreativitás meg a stratégiát is érdemes itt kifejteni a hagyományos társasjátékok esetében, mert lehetőséget kínálnak a kreatív gondolkodásra, történetmesélésre és akár a stratégiai alkotásra, amelyek egyedi élményeket nyújtanak. A játékosok közötti kölcsönhatás és az élő viták hozzájárulnak a játék szórakoztató és kihívás jellemző jelegéhez szerintem. Az online tér és a digitális játékok valóban egy konkurenciát jelentenek a hagyományos társasjátékok számára, de sok embert továbbra is vonz a társas élmény és a fizikai játékok nyújtotta élmény. Az asztali játékok piacának fent maradása és fejlődése a kreativitásra, innovációra és a játékélmény megújítására is épül. Az új ötletek, egyedi mechanizmusok és a maga a technológiakhoz beépítése szerintem segíthet a hagyományos társasjátékoknak, hogy relevánsnak és népszerűek maradjanak a játéksorok körében.
Megfér egymás mellett a két műfaj, ugyanakkor mondjuk ki a digitális világban, hogy a hagyományos társasjátékoknak, amikor nem egyedül szóló módban, hanem más személyekkel, barátokkal, családtagokkal játszunk, megvan a maga plusz megfűszerezése, egy plusz hangulata, legyen akkor ez a mai műsornak a záró gondolata. Gábor, köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Ince Gáborral, a Taktiki Társasjáték kitalálójával és fejlesztőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt,
Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.